eredményes élettalálkozó 2014. szeptember 26-án. Kontroll. Igen, de...
Megkaptam az engedélyt, kezdhetünk. A két jó hírem van, hogy újra péntek van, és még mindig élünk. És a másik jó hír pedig, hogy Sanyi úton van, és hamarosan megérkezik, csak az előbb erősen meghajta nekem, hogy kezdjük el. Szeretnék üdvözletet küldeni Adára. Boldog szülinapot, Ancsi, szeretünk benneteket. Aztán Londonba, Gergőjéknek, Anna Marinak, hiányoztok. Erdélybe, Pásztor Kornéléknak. És ja, csak annyira szeretünk benneteket, bárhol is vagytok, tudunk rólatok. Kanadába, Szlovákiába, Felvidéken, és még szerte a világon, ahol néztek és hallgattok bennünket. Úgyhogy nagyon, nagyon megáld a barátságotok, amikor kapunk egy-egy e-mailt, vagy egy telefonhívást. Nagyon sokat számít nekünk. És azt hiszem, hogy az igazi kincs azok a barátságaink, a kapcsolataink. Úgyhogy imádkozzunk. Sziasztok! Kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk! Százféle gondolatunk is van, mire van szükségünk. Mi az, ami még meg kellene, hogy legyen. És arra jutottunk, Uram, ahogy olvassuk a Bibliát, ahogy járunk veled, ahogy gondolkodunk rólad, hogy valójában a te szeretetedre van szükségünk. Mert az végtelen, feltétel nélküli. Köszönjük, hogy meg lehet nekünk a Biblia, hogy szólsz hozzánk, hogy van egy gyülekezetünk, vannak tanítók, és van 2000 éve egyház történelem, ahol látjuk a példákat. Köszönjük neked, Jézus, az életünket. Hagyd nekünk ma reggel is. Hozd be Sanyit. Vigyázz rá, ahogy jön. És köszönjük mindenkinek, aki eljött. Te drága nevedben. Ámen. Jó reggelt. Azon gondolkodtam, hogy születnek a hősök. De igazán nem ez az üzenet, de valahogy idefele jövet. Azon gondolkodtam, hogy jó időben, amikor süt a nap, akkor vannak-e hősök, meg amikor tévé előtt ülve lazítunk egy üveg sörrel. Jó időkben születnek-e hősök? Azt hiszem, hogy nem. Ugye a hősök általában háborúba születnek. Szia, Sanyi, megjött! De jó, akkor rövid leszek. Hősök háborúba születnek, amikor a körülmények kipréselik egy átlagemberből a hőst. A körülményeink tesznek minket hősökké. Semmi nem születik nyugodt helyzetben, pedig a lelkünk arrafelé gravitál. Mindig a könnyebb utat szeretnénk választani, mindig szeretnénk egy életet, ami gondtalan. De Isten hősöket szeretne belőlünk. Van egy póló, a Pásztor Kornél csinálta, hogy from zero to hero, egy nullából hős, de Isten ezt szeretné. Néhány héten keresztül nem mondhatnám, hogy hős voltam, és csak igazán kevés az alkalom, amikor azt mondhatnám, hogy hát most így közelítek Istennel kézen fogva. De nem éreztem az ő kezét sokáig. És mentem az utcán, minden rendben volt, valójában sütött a nap, és hello, szia, és minden ideális volt. Nem voltam beteg, de csak annyira nyomorult voltam, annyira, és nem segített semmi. És a remek kategorikus tanjaink vannak, és teológiánk, és tudunk mindent, de nem segített. Próbáltam olvasni a Bibliát, tudod, erről beszéltem valamelyik nap, ez nem szégyen, tudod, nem tagadjuk, hogy vannak rossz idők és szép napok, tök mindegy. Tudod, néhány gyülekezetben próbálják azt tanítani, hogy csak a szép napok megengedettek, de ne hidd el, ne legyél ezért nyomorult. Jó, van, amikor a lelkünk a porhoz tapad, hogy a Zsoltáros mondja, és nekem bizony volt ilyen időszakom, meg még lesz is. Lehet, hogy már délután. De csak hadd mondjam el, hogy semmi nem segített, semmi. Máskor, hogyha felnézek a kék égre, és látom, ahogy a szél fújja így a fa leveleket, és így zizegnek, azt tudod, így becsukod a szemedet csöndben, az segít. Akkor jobb lesz a kedvem. De most nem segített semmi. Csak egyetlen mondat túl a teológián és a kategórikus tanokon. És ez a gondolat ez volt. Isten szeret engem. Csak ez segít. Isten szeret engem. És kisütött a nap. János 3.16-ra gondoltam. Isten szeret téged. Nem tudom, hogy miben vagy most, hogy milyen problémáid vannak, de Isten szeret téged. És nem tudom, hogy ez most mennyire vigasztal, de a legtöbb ember úgy éli meg az életét, mintha egy gettóban élne. Sanyi koncentrációs tábort szokott mondani, de most éppen hallottam egy Mike Tyson riportot. Ismeritek őt? A minden idők egyik legnagyobb nehéz súlyökölvívója volt, egy profi. Egy igazi rombológép. Nekem nagyon, én szeretem az ökölvívást, néztem a meccseit. És most már visszavonult. És az ember egy Piti utcai bűnöző volt 10 évesen, és aztán valaki felfedezte őt az utcán, és így lett világhírű ökölvívó. És a következőt mondta Mike Tyson, hogy egy embert ki tudsz emelni a gettóból, de a gettót nem tudod kiemelni az emberből. És én pont így éltem meg ezeket a napjaimat, a gettó. És igaza van Mike Tysonnak. Tudod, Isten nélkül nem marad más, csak a gettó, amit nem tudunk kiemelni magunkból. Kétes alakok, sötét sikátorok, bűnözők, bűn, ez a ragacsos, mocskos dolgok, amiktől nem tudunk szabadulni. De amikor találkozunk Jézus Krisztussal, az ő szeretetével, akkor a gettó mellett épül egy palota. És a gettó még mindig ugyanott van, és te döntöd el, hogy éppen hol töltöd a napodat. Vagy palotában vagyok, amikor az új emberemben járok, akit Isten teremtett újonnan, ő szült, az ő szeretetében járok, hogy visszamegyek a gettóba. És aztán egy nap a gettó el lesz dózerolva, amikor meghalunk, vagy amikor visszatér az Úr, és ott leszünk előtte. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. És a gettót eldózerolják. És lesz egy mező ott, tele virágokkal, a vizeséssel, susogó fákkal és madarakkal, és nem fogunk emlékezni a gettóra. De csak ne felejtsd, hogy Isten szeret téged, és az a palota, az ott van a szívedben, és dönthetsz úgy, hogy ott fogsz lakni, és nem a gettóban. És aztán, csak hogy olvassunk a Szentírásból is, a második korintusi levél, első fejezet, 22. vers, aki el is pecsételt minket, a szellem zálogát adta a mi szíveinkbe. És ez kapcsolódik talán az örökbiztonság tanához, hogy ez a mi biztosítékunk Istentől, hogy kicsit megnéztem a pecsétnek a jelentését, tudod, a pecsét egy lezáró aktus tulajdonképpen. Régen úgy csináltak, hogy megírtak egy levelet, az meg ilyen kemény papír volt, összehajtogatták, és a csatlakozáshoz odaöntöttek viaszt, meleg viaszt. És az illető, aki írta a levelet, belenyomta a gyűrűjét. Az volt a pecsét. És ez azt jelentette, hogy ő hitelesítette azt, hogy ezt a levelet ő írta, hitelesítette annak, akinek megcímezte a levelet, és nem lehetett felbontani. Csak a levélnek a címzetje bonthatta fel. Ez egy felbonthatatlan jel volt, egy hitelesítő jel volt a levélen. És aztán a szellem zálogát adta a szívünkbe, és azt mondja Isten, hogy adok neked egy zálogot, egy vissza nem kérhető előleget. És ne mondd azt, hogy csak is semmi nélkül kószálsz a világon, mint egy zarándok, addig, amíg találkozunk, hanem adok neked egy biztosítékot. Adok egy levelet, ezt Istennek küldtem, ott van rajta az én pecsétem, Jézus Krisztustól érkezett a levél, és bemegy az iktatóba, és aztán addig, amíg az adminisztrátorokhoz kerül, addig van neked egy foglalód tőlem, és ezt nem tudod elveszíteni. Ezt a levelet senki se tudja kibontani. Ez senki. Ez a te nevedre van írva. Tudod, ez a tiéd. Nem tud elveszíteni. És ott leszel a mennyben. És aztán csak egy utolsó gondolat Róma 8-ból. Ezt mindannyian ismerjük, és csak a B részét szeretném felolvasni, amikor Pál biztosít minket arról, hogy senki sem tudja elvenni tőlünk ezt az ajándékot. Akkor azt mondja, hogy az utolsót olvasom, Róma 8:39, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Isten szerelme van Jézus Krisztusban, és mi hol vagyunk? Jézus Krisztusban vagyunk. Isten szerelmében fürdünk. Isten szerelmében fürdünk. Miért van az, hogy mégis nyomorútként élhetjük az életünket? Mert egy csomószor előfordulhat, hogy valaki szerelmes belénk, akár egy házasságban. Egy férfi szerelmes a feleségébe, de a feleség nem viszonozza. Hiába veszi körül a férfi szerelme. Élhet úgy, hogy ez a férjem ma megint nyaggat, ma megint kaptam tőle egy virágot, ma megint el akar vinni valahova, ma megint puszilgatni akar, ma megint át akar ölelni. És hiába szerelmes a férfi a feleségébe, hogyha nem nyer viszonzást. És bármilyen fura gondolat, hogy Isten a mi vőlegényünk, és ez engem egy picit zavarba ejt, De Istennél minden lehetséges, és ő szerelmes a gyülekezetbe, szerelmes beléd, szerelmes belém. Ezt nem értem, hogy lehet. Hogy ő feltétel nélkül szeret, és körülvesz az ő szerelme, és mi az én dolgom, hogy feloldódjak ebben, Isten szerelmében, az ő szeretetében. És a rossz napokon azt mondjam, hogy ha vegyek egy levegőt, megállj, parancsoljak az idióta gondolataimnak, és azt mondom, megálljak egy pillanatra, kifújjam a levegőt, és azt mondjam, hogy Isten szeret. Isten szeret. És szeretném elfogadni az ő szerelmét. Szeretném viszonozni. Szeretném őt olyan vonzónak látni, amennyire ő lát engem vonzónak. Szeretném megismerni annyira, hogy ne egy felemelt mutató ujjat lássak, ahogy Sanyi szokta mondani, hanem azt mondjam, hogy szeretlek, Uram, szeretném elfogadni a te szeretetedet, mert abban minden ott van, amire szükségünk van, minden. Isten szeret minket, és csak jó ebben járni, és nem veszíthetjük el, napról napra megújul. Csak fogadd el, merj ekkorát gondolni Istenről, mert a legtöbben csak annyit merünk gondolni, mint Mike Tyson, hogy ott van a gettó, és azt nem lehet kiemelni belőlünk. Oké, nem lehet, de ott van Isten szeretete, és egy nap a gettó eltűnik, és nem marad semmi más, csak te, az Úr, és az ő végtelen szeretete. Amen. Drága Sanyi,
jó hír az, hogy van egy Bibliánk. Ez azért nagyon jó hír, mert ha nem volna, fogalmam sem lenne, hogy miről beszélhetnénk. Ennél tudná neki, biztos lennének gondolatai akkor is, de enélkül a könyv nélkül csak bölcs csendben ülnénk, és várnánk, hogy valakinek legyen mondani valója. Urunk, csak kérünk, hogy áld meg, ahogy a te gondolataidat kutatjuk, ahogy megengedjük, hogy a te nézőpontod megváltoztassa a miénket, ahogy megengedjük, hogy mélyen legbelül, a legbelső meggyőződéseinkben taníts minket, hogy megváltoztass a javunkra, hogy meggyógyíts a sebeinkből, hogy merjünk akkorát gondolni, amekkorát te gondolsz, hogy merjük elhinni, amit az igében nekünk adtál. És csak kérlek, hogy áld meg ezt az alkalmat, ahogy megáldottad eddig is, és mindenkit, aki hallgatja és hiszi. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet. Elsőtől a 17. versig olvastuk. A 14-től olvasom újra. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, 18, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvarogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Azt gondolom, hogy túl sok szót olvastunk hirtelen ahhoz, hogy érthessük, vagy csak egy picit is átérezhessük, hogy mit is olvastunk. Azt gondolom, hogy nem érdemes a Bibliát így olvasni. Pazarlás. Mit érnek szavak, amik csak elmennek a fejem fölött, anélkül, hogy egy lenyomatot hagynának a lelkemben, anélkül, hogy megállnék, és megengedném, hogy a szavakat megtöltse az a valóság, amiről a szavak szólnak. Hisz ez a céljuk, hogy egy új világképet alakítsanak ki bennünk, egy új meggyőződést, hogy a valóságot, amit ismerni vélünk, pontosítsa azzá, ami tényleg. Hogy abban élhessünk, nem? Hányan szeretnétek a valóságban élni? Az igaziban. Sokszor félünk egy picit, mert a miénket azt ismerjük. És amikor azt mondom, hogy az igazit, akkor felébred benned a gyanú, hogy akkor lehet, hogy a tiéd az nem az igazi. És lehet, hogy módosítani kell rajta. Én azt hittem, hogy, de tévedtem. És azt hiszem, hogy a félelem a tévedéstől abban rejlik, hogy attól tartok, hogy az igazi rosszabb, mint amit én gondoltam. Többnyire így szokott lenni, nem? Többnyire, ha kiderül, hogy tévedsz, nem? Tehát így a világban. Többnyire kiderül, ha tévedsz, akkor többnyire az derül ki, hogy jobbra számítottál, mint amire számíthatsz. Igaz? Nem szeretünk tévedni. Nem szeretünk. Úgy értem, értitek? De itt a tévedés mindig az előnyödre van. Mindig az derül ki, hogy a valóság nagyobb, szebb és ámulatosabb, mint az a kis zsugorított, aszalt, mazsolányi elképzelés magamról, az életről, a lehetőségeimről. Értem, az előbb azt olvastuk, hogy örökösei vagyunk Istennek. Örökös társai Krisztusnak, hogy fiak vagyunk, hogy Isten az apánk, az a papi, tehát aki az életét, aki mindent odaadna, érted. A világ szigorú, a valóság kemény, és aki élt már eleget, az tudja, hogy nem hibázhat túl sokat, mert olyan erők és olyan hatalmak, olyan szabályok veszik körül, amik nagyobbak nálunk. Aki élt eleget és szembenézett a saját gyarlóságával, a saját végességével könnyen élhet félelemben, rettegésben. Mint amikor két felhőkarcoló között kifeszítenek egy drótkötelet, adnak egy hosszú rudat a kezedbe, és azt mondják, sok sikert. Nincs sok helyem a tévedésre. De ahogy ezt olvasom, ez a kép kiegészül egy nagyon-nagyon fontos, egy borzasztóan fontos, és valójában mindent alapjaiban is gyökeresen megváltoztató ténnyel, hogy ennek a valóságnak a legvégső ítélője, a legvégső bírája, a legvégső hatalom, igazából az egyetlen valódi hatalom, az, aki benn, aki által, és aki ért mind az, ami van fennáll, ő a papi, vagy api. Ő az atyám, akinek én, te, és az a melletted ülő ember a szemefénye. Ezt érted? A valóság tényleg nem egy teszetosza, csiszi-csuszi kocsonya, amiben csak úgy minden lehet. Nem. Tényleg óriási dolgok vannak körülöttünk. A dolog tényleg hatalmas. De a hatalom csúcsán valójában az egyetlen hatalom az api, aki szeret. Micsoda gondolat volt Ernőtől. Valószínűleg nem értem. Tehát valószínűleg csak épp meg tudom ízlelni, meg tudom kóstolni. Nem értem. Ha érteném teljességében, akkor a világom meggyógyulna, hogy Isten az én apim, és szeret. Ő a szeretet teljessége. És én a fia vagyok. Te a lánya vagy. És olyan alapvető fontossága volna, hogy ez a gondolat legyen a mindennapjainknak a kiindulási pontja, az origó. Minden más csak részlet ehhez képest. Minden más csak részlet. Mindent ehhez kéne igazítani, mindent ehhez kéne mérni. Nem lenne szabad megnéznünk semmit önmagában, hisz semmi sem értelmezhető önmagában, elszakítva ettől az igazságtól. Legfeljebb félreértelmezhető, igaz? Nem tudok jól mérni, ha nincs mihez mérnem. És az egyetlen origó, amelyhez mérhetek, az ő. De nem az én képem ő róla, mert én beteg vagyok, tehát én bármit nézek, azt az én szemem eltorzítja. Ott vannak a sebeim, a vélekedéseim, a tévedéseim, és az eltorzított képmása Istennek nem gyógyít meg, mert az olyan, mint én vagyok, hanem meg kéne, hogy alázzam magam, és azt mondanom, hogy nem az az igaz rólad, Istenem, és az életről, amit én gondolok, amit a vallásom gondol, hanem csak az, amit ezek a szavak tiszta egyszerűséggel, ahogy lassan megállok mellettük, és engedem, hogy te mutasd meg, hogy ezek a szavak milyen valóságot hordoznak, az az igaz rólad. Meg kéne, hogy álljunk néha. Nem úgy, hogy ja, szeret. És akkor megmaradok abban a sekélyes képben, ami van három gondolatom a szeretetről. Hát négy, na. És ő azt mondja, nekem van 10 000, és az gyógyít meg téged. Állj meg, és lásd meg. És itt erről beszél, ezek a versek erről beszéltek, hogy nem a félelem lelkét kaptátuk, nem a szolgaság lelkét, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. A szolgasságot ismerjük, nem? Azok vagyunk mind. Persze a rabszolgatartónk nem így szólít minket, nem szólít minket rabszolgának, mert már túl sokan vagyunk, 7 milliárdan, vagy még többen. Ennyi rabszolgát nehéz láncra verni. Úgy kell őket fogva tartani, hogy azt higgyék szabadok. Egy olyan börtönbe kell zárni őket, amely börtön leginkább az elméjüknek szól. És ha elhitték a csapdát, akkor ők maguk lesznek azok, akik fenntartják a rendszert. Ők maguk lesznek a rács, ők maguk lesznek a börtönőr, ők maguk lesznek az ostor, ők maguk lesznek a rendszer. Milyen csodás. Nem kellenek bilincsek, elég a gondolat. A szolgasság lelke. Ismerjük. Mind félünk, mind futunk, mind igyekszünk. És ő azt mondja, hogy nem, nem ezt akarom, nem, nem a szolga, hanem a fiúé. És ha ilyen lassan olvassuk az igét, akkor belénk hatol. És új gondolatokat, új meggyőződéseket ébreszt, amik a viszonyítási rendszerünké válnak. És reggel fölkelsz, és az a valóság, amire az igével a szívedben kelsz, már egy másik, mint amire 5 vagy 10 évvel ezelőtt keltél. Közelebb van az igazihoz. És gyógyító. Kibeszélhetetlenül gyógyító. És azt mondja, hogy vannak szenvedések, mert azt tartom, mondja Pál, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. És csak figyelj arra, hogy miről beszél.
Egyetem nem azt mondja, hogy ne vétkezz.
Azt mondta máshol, persze. Tehát kell, hogy értsétek, hogy a szívünk olyan mélyen át van itatva vallásos képzetekkel, hogy nem is tudunk tőle szabadulni. Tehát valahogy azonnal beleolvasunk. Mint amikor én egy ravasz ügyvéd vagyok, és keresem, hogy na, hol fogja mondani, mikor jön a de. Igen, én is így csinálom. Szép, jó, de. Mikor jön a de? Ti tudjátok, hogy mindig jön a de, igaz? Minden rendben van, de. És akkor ott jön az a fekete leves, amire számítottunk. És a Bibliát is így olvassuk. Tehát, hogy Jézus szeret, meg api, meg minden, ja, és aztán jön a de. És csak figyeld, ahogy olvasod, hogy nem a te rendszeredben beszél. Nem. Valami nagyon mélyet, valami nagyon alapvetőt akar mondani. Egy teljesen más rendszerről és rendszerből beszél, mint amiben a de létezik. Igazi elegyítetlen szeretetről beszél. Nem bírod megérteni? Értem, nem fogom a gyerekemet kidobni. Soha, semmiképpen. Ő az én fiam, az én lányom. Nem érted? Ne lássam a szemedben a félelmet, hogy mikor váglak ki az ablakon. Nem történik meg. Nem érted? És erre azt mondod, hogy mondhatsz ilyet? Ha az a gyerek nem retteg attól, hogy kidobod az ablakon, akkor föl fogja gyújtani a házat. Akkor elszabadul a pokol. Rettegnie kell attól, hogy kidobod az ablakon, úgy lehet bánni vele. Szerintem te beteg vagy. Ez a válaszom erre. És nem vagy hajlandó meggyógyulni. Szeretet. Olvastad valaha 1 Korintus 13-at? Hol van benne a rettentés? És tudom, mindennek van helye. Tudom, hogy Isten meglobogtat minket néha a pokol tüze fölött. Van ennek jelentősége. A szabad akarat, a lázadás, az ellenkező irányba menetel. És igen, Istennél létezik fenyítés. És ahogy mondtam, nem teszetosza, csiszi-csuszi, lötyi-lötyi kocsonya. Ez egy jó definíció volt. Pont, főleg a lötyi-lötyi része tetszett, az új volt, igaz, az előzőhöz. De amit tesz, az mind a szeretetéből fakad. Abból jön. Ez a rendszer origója, az ő saját jelleme, és tudom, hogy ő nem csak szeretet, ő kegyelem is, és nem csak kegyelem, hanem irgalom is, és nem csak irgalom, hanem igazság is, és nem csak igazság, hanem szentség is, és nem csak mindezek, hanem hatalom, és erő, és dicsőség is. Ezeket mind tudjuk, de ezek egy egységet alkotnak, amelyek önellentmondás nélkül alkotnak egy gyönyörű szimfóniát, ami nem a te rendszered, érted? Nem a te rendszered, nem Isten nem fér bele a te képletedbe. Egyetlen esélyed van, hogy megalázod magad, és azt mondod, hogy az én elmém fog megújulni, az én elmém fog átformálódni arra, amit te mondasz. És azt mondja, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A Bibliának a központi gondolata Isten dicsősége. Ezt akarja megmutatni, a nagyszerűségét leleplezni, és azt mondja, hogy mivel örökösök vagyunk, mivel a fiai vagyunk, mivel annyira közel hozott magához, amennyire csak lehet, János 17-et olyan sokat idézzük, ahol a Szent Háromságon belülről beszél rólunk Jézus. Belülről. Azt mondja, ti én bennem, én ti bennetek, én az atyában, az atya én bennem, és az egészet úgy összekeveri, hogy nincs határ már, közted is Isten között van, mert a Szent Háromság is Atya, Fiú és Szent Szellem, és a Fiú nem a Szent Szellem, és a Szent Szellem nem az Atya. Ott a határ, de közben egy Isten van. És azt mondja, hogy ebbe a csodába ti beletartoztok. Jó, de mikor dob ki az ablakon? Beteg vagy, szakadj már el a gondolattól. Úgy értem, ne a det várd minden mondat után, hanem engedd meg, hogy Isten egy új világot formáljon a szívedben, ami nem is olyan új, az egy öröktől fogva létező világ. Csak a te szívedben még nem láttad igazán. Azt mondja, hogy lesznek szenvedések. Ez a rossz hír. Egy katonai valóságban élünk, háborúban. Isten olyan magasra emelt minket, hogy részünk lehet az ő sztoriában, az ő munkájában. Tudod, nem az van, hogy rabszolga vagy, aranyhörcsög, vagy hangya, és tudod, a király megy háborúba, és mi köze hozzá a hangyának. Hanem abban a méltóságban vagy, hogy a fia vagy. És amikor ő megy háborúba, hát ha elmúltál 21, mész vele. Te lovagolsz mellette. Azt tűnődsz rajta, hogy kerültél ide. Az, hogy annak a méltóságnak, amibe emelt, ez az egyik oldala. Nem teszetosz a csiszi-csuszi, löty-löty kocsonya, hanem egy valós világ, valós célokkal, valós jelentőséggel, aminek része vagy. De a fia és a lányaként. Örökösként. És azt mondja, hogy bár most vannak szenvedések, és átmegyünk dolgokon, amiket nem szeretünk, és gyűlölök minden olyan vallást, amely tagadja az emberi nyomorúságot, amely nem fogadja el a mindennapok sötétségét, és olyan terhet tesz rád és rám, amit nemhogy mi nem tudunk elhordozni, de az se, aki a terhet ránk tette. Az az ember csak nem ért még eleget. És nem kell neki más, csak egy kis idő, vagy egy picit nagyobb nyomás. És hidd el, ugyanarról fog utána beszélni, ha máshol nem a szívében, amiről mi beszélünk. Képmutatás, az egy szuper dolog. Hidd el, 10-ből 9-szer azzal találkozol. Bocsánat, nem akarok megvádolni senkit, nem akarok úgy jönni, menni, hogy mindenkit vizsgálgatok, hogy ki a képmutató. De csak tudd, hogy egy csomó minden, ami hat rád, az nem az eredeti üzenet, hanem valami kevesebb annál. És azt mondja, hogy A szenvedés nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Isten maga akar megdicsőülni, és arról beszél, hogy mi fogunk megdicsőülni. Wow! Erről beszél. De ha ő akar megdicsőülni, ha a teremtés egyik fő célja az ő dicsősége, akkor hogy jön a miénk? És nagyon sok más helyen pont azt látjuk, hogy minden dicsőség Istené, igaz? Tehát pont az, hogy pont arról szól az evangélium, hogy nekünk nincs lehetőségünk már a dicsekvésre, mert lekerült a fókusz rólunk. Nem a teljesítményünk, nem az, hogy betartjuk a törvényt, nem az, hogy jók vagyunk, nem az, hogy megfelelünk, hanem a könyörülő Isten, ugye ezt olvastuk Róma 9-ben, legutóbb. Szuverenitás, mindenek felett valóság, nem adhatsz neki, nem vehetsz el tőle. Úgy lesz, ahogy ő döntött, kész. És ő úgy döntött, hogy ingyen adja, kegyelemből, annak, aki hisz. És így már nincs dicsekvés, mert mindenki ajándékba kapta. És utána mégis azt mondja, hogy egy olyan dicsőség lesz látható rajtunk, amely kimondhatatlanul nagyobb, mint a szenvedés, amin most keresztül megyünk. Hogy lehetséges ez? Ugyanúgy, ahogy lehetséges, hogy ott ülsz mellette a csatába lovagolva. Hogy fölemeltettél arra a szintre, ahol ő van. És ami az övé, az csak egyszerűen a létednél fogva a tiéd is. Örökös vagy, nem ezt olvastuk? Örököse a dicsőségének is. Nem érted? Hogy a legvadabb álmod, hogy egyszer biztonságba kerül, hogy egyszer a kívül lévő helyett belül lévővé válj megvalósult. Nem rajtad múló módon, ajándékból, hitáltal, kegyelemből. Úgyhogy, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig, és itt álljunk meg, ez a másik, amit sokszor nem vagyunk hajlandóak elismerni, hogy sóvárogva várunk valamit. A teremtett világ várja Isten fiainak megjelenését. Gyanítom, hogy ezek mi vagyunk. Lehetnek az angyalok is, nem tudom. Most egy teológus majd kijavít engem, nem készültem fel ebből. De az egyszer biztos, hogy sóvárogva várunk. És tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus a nagy nyomorúság végén visszajön, és megalapítja a királyságát, akkor mi is visszajövünk vele. Hogy lesz egy új korszak, amely megint egy átmeneti korszak lesz, 1000 év, és utána jön a világ vége, és lépünk át az örökké valóságba. Bár mi bizonyos értelemben már átlépünk előbb. És ez a világkorszak lezárul. Eléri a célját, végbe megy, aminek végbe kell mennie, és révbe érünk, beteljesülünk. És most egy átmeneti időszak van. Ez nem a menny. Ez nem az otthonunk. Ez egy átmeneti hely. Egy átmeneti időszak. A legtöbben nem így nézünk rá. A világképünkben ez az otthonunk. És itt ide rendezkedünk be. Hát tudom, hát én is. Ide akarok berendezkedni. És nincs is ezzel baj, mert elég sokáig vagyunk itt ahhoz, hogy be is rendezkedhessünk. Elég sokáig vagyunk itt ahhoz, hogy úgymond megtanuljuk a dinamikáit annak, amit otthonnak hívnak, amit családnak hívnak, amit szeretetnek, amit hűségnek, amit hősiességnek, amit alkotásnak, amit harcnak, amit küzdelemnek. Itt tanuljuk meg. Ez egy kiképző tábor, és ehhez úgy kell tennünk, mint az igaziban. De nem ez az igazi. Afelé csak tartunk. És ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akár tudja, akár nem. Akár tudatában van neki, akár nem. Mind tudjuk, hogy valahova tartunk, ami valami ámulatos lesz, de ez még nem az. És pont az ellenkezője, mert a teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vetetett alá. Egy Mózesre emlékeztek? Ádám nevett a gyümölcsből, meghalt, Éva is, és Isten jött, és mit csinált? Elkezdte rendbehozni a dolgokat. A rendbehozatal első lépése az átok volt. Hányan emlékeztek az átokra? Ernő emlékszik. Végülis egész jó arány. Oké. Az átok az egy áldás. Na király. Úgy értem, Isten fogta és megátkozta a világot. Mit jelent ez a megátkozás? Hogy megvarázsolta. Biztos ezt jelenti. Ez is jó volt, ez legalább olyan jó volt, mint a Lityi-Lotyi, ez a megvarázsolta. Az áldás azt jelenti, hogy jót mondani. Az átok meg... Hogy? Kevésbé jót mondani, rosszat mondani. Isten fogta magát, az átok ennyit jelentett, átállította az amúgy jónak teremtett rendszer néhány paraméterét rosszra. Elszúrtátok? Oké, akkor innentől pályamódosítás vagy. Ami eddig magától egyben maradt, most magától szétesik. Ami eddig élt, az öregszik. Ami eddig növényt evett, most már húst eszik. És egyszerűen átrendezte az alapszabályokat olyan módon, hogy a világ élhetetlenné váljon. Legalább annyira, hogy keressük benne az Istent. Azért volt szükség az átokra, hogy a budjant önítélettel, a jó és rossz tudásának birtoklásával élő ember ne éljen örökké ebben az elszakadt, bukott, az igazi életet nélkülöző állapotában. Isten azt mondta, hogy muszáj tönkretennem azt, amit csináltam ahhoz, hogy nektek olyan rossz legyen, hogy ki akarjátok jutni ebből a világból. Ha ezt nem tettem volna meg, akkor berendezkedtetek volna itt, és itt halnátok, mert nem is halnátok meg, itt élnétek holtan örökké. Úgyhogy innentől úgy csináljuk, hogy akkor a halál az igazán halál, minden a világotokban kommunikálja az elveszettségeteket nélkülem, én meg egy csodálatos evangéliummal, egy csodálatos örömhírrel mindent rendbe hozok, nyitok egy óriási ajtót, de csak egyet, amin ha belépsz, akkor egy jobb helyzetbe kerülsz, mint amiben voltál az Édenben. Valójában mindig is ez volt a terv. De ez kellett bele. Tessék? A szabad akarat miatt, igen. Meg az egész valódisága miatt. Tehát, hogy értem, figyelj, tehát a szerelem az milyen? Olyan, hogy beütöd a izébe, most már lehet, hogy már ilyen. Beütöd a laptopodba, és tudod, megrendeled a 28, 42, 14-es paraméterű feleséget, férjet, megnyomod a gombot, és materializálódik, már is szeretitek egymást, és kész. Erdő azt mondja, ez jó lenne. Nagyon jó. De igen, értem. Ebben már nem keveredünk ki. Figyeljetek. Nem arról szól, hogy van valaki igazi szabad akarattal, és vagy te igazi szabad akarattal. Nem arról szól, hogy két önmagában is csodálatos lény megismeri egymást. És hogy ez a megismerés baromi nehéz, mert az egyik Éva ősz halántékkal
45 évi
házasság után közölt, hogy lehetetlen. Mármint a megismerés. De igen, mert hogy van is egy ilyen könyv, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jönnek, igen. Tehát csak hasonlítunk egymásra, fizikailag is vannak különbségek, de hogyha a lelki különbségeinket ábrázolnánk, akkor az egyikünk, mit tudom én, sas lenne, a másikunk meg béka. És tudod, próbáljuk megérteni egymás világát. És akkor én ugrok egyet békaként, és tudom milyen repülni. Mire a sas, amikor bokáig áll a tócsában, tudja milyen a víz. És hát értem, hogy próbálkozol, de legyet ettél már? Tettem. Na mindegy. Mondtam, hogy ebből már nem keveredünk ki. Szabad akarat. Úgy értem, Isten nem akarta bepütyögni a számítógébe, megnyomni és készen a szerető emberiséget. Mert azt ő meg tudja csinálni. Hanem azt mondta, hogy csinálok olyat, amilyen én magam vagyok. És nem vagy vele tisztában, hogy az emberi szabad akarat, a szabad akarattal bíró személy, az Isten képére teremtett személy milyen gigászi kategória. Érted? Azt gondolod, hogy ja, hát ez csak én vagyok, csak egy ember. Csóri Isten, ő is csak olyan, mint én. Nem. Isten gigászi és személy és szabad akarattal, és azt mondta, csinálok olyat, amit nem bírsz elképzelni, hogy ilyet lehet csinálni. Csinálok olyat, amilyen én vagyok. És aztán nem érintem azt, ami olyan, mint én. Igazi szabad tényező. A világom innentől egy részben egy pokol lesz, mert ez az igazi szabad tényezők milliárdja elindulnak. És persze szabok határokat, ezért raktam őket egy kerek bolygóra. Tudod, amikor mennek körbe, az univerzum többi része legalább tiszta maradt. És itt meg fog történni a csoda. Udvarlok nekik, megátkozom a világukat, meghalok értük, megmentem őket, szeretem őket. Egész életükben üldözöm őket a szeretetemmel. És egy nap szóba állnak velem, és akkor beszélünk, és megismerjük egymást, és megtörténik a csoda, hogy egy szabad lény megismeri Istent, megszereti Istent, bízni kezd benne, és a lehetőség, amely ott volt, megtelik tartalommal, Isten betölt minket, és mindaz, ami de teremtve lettünk, az a miénk. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, ugye Isten, mégpedig azzal a reménységgel, a reménység egy biztos jövő, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Erről beszéltünk, a romlandóság az átok. Igaz? Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Az egész világ meg fog szabadulni az átoktól. És mi, Isten gyermekei, egy dicsőséges szabadságban fogunk létezni. Nem tudom, hogy mit kéne mondani. Szeretnék haladni a római levéllel. Menjünk, mert még van 7 fejezet, visszafelé olvassuk. De minek haladjunk vele, ha ez nem esik le? Minek? Vallást építesz magadnak? Csak olvasod, próbálsz összerakni gyorsan egy rendszert, de nem hagyod, hogy megérintsen, nem hagyod, hogy átformálja a világképedet, akkor minek? Jó, persze valami haszna van, de mi a legmélyebb vágyad? Mi a legmélyebb sóvárgásod? És most nézd meg azt, ami mögötte van. Mi van mögötte? Nagyon sokszor felszínes dolgokat mondunk, amiket hozzákötöttünk egy mély sóvárgáshoz. De mi lenne az, ami leginkább kerekké tenni a világodat? Ha csak egy kívánságod lehetne. Gin előjött, az tiszta átverés, nem három, csak egy a kívánság. Mi lenne az az egy? Szeretet? Szeretet, elfogadottság. Van-e még tipp?
Ott lenni most ennél a dicsőséges szabadulás pillanatában.
Ott lenni a dicsőséges szabadulás pillanatában. Most ott lenni. Igen. Igen. Igen, tehát, hogy szerintem amire én tudtam gondolni, az ennek a keveréke, nekem a biztonság jutott az eszembe. Biztonság. Biztonság. De a biztonsággal rögtön jön, ugye a biztonság egy egzisztenciális biztonság, mondjuk úgy, tehát, hogy de mivel kapcsolati lények vagyunk, a biztonságnak rögtön van egy kivetülése, hogy biztonság a létben, és biztonság a kapcsolatokban is. Ezeket mondtátok. Ott lenni abban a dicsőséges szabadságban, ahol garantáltan biztonság van. Szeretetben, a szeretet a kapcsolati biztonság. Biztonság. Minden küszködésünk, minden pótcselekvésünk, minden görcsölésünk a biztonság és a szeretet hiány. Biztonság hiány és szeretet hiány miatt van. És egyszerűsítek, tudom. És amit, ha olvasod Róma 8-at, és mindjárt olvassuk tovább, Isten mondani próbál, hogy biztonságban vagy, és szeretlek. Az apró betűs rész csupán az, hogy attól, hogy biztonságban vagy, és szeretlek, nem te váltál a mindent meghatározó Istenné. Az továbbra is én vagyok. A problémád az, hogy eddig a biztonságodat és a szeretet ésségedet úgy elégítetted meg, hogy te uralkodtál, hogy te kontrolláltál. A kontroll volt a módszered. Csak gondolj utána, csak nézd meg. Vedd ki a kontrollt, veszítsd el a kontrollt Isten nélkül, és kérdezd meg, hogy mekkora biztonságban érzed magad, és mennyire érzed magad szerethetőnek, vagy szeretve. Mennyire érzed magad sebezhetőnek kapcsolatilag, és sebezhetőnek egzisztenciálisan, ha a kontrollt teljesen elveszíted. Jó érzés az elveszíteni a kontrollt? Vége mindennek. Ez azt jelenti. Mert nekünk, bukott embereknek a módszerünk, a pótcselekvésünk, a biztonság fenntartására kapcsolatilag és egzisztenciálisan az a kontroll, az uralom megtartása. Én irányítok. Én tartom kézben. És sajnos ez gyökeresen ellentmond Isten módszerénél. Ez az apró betűs rész. Isten azt mondja, hogy végtelen biztonságban vagy, és végtelenül szeretlek, és totálisan el kell veszítened a kontrollt. Mert amíg tiéd a kontroll, addig az én szeretetemet és az én védelmemet úgymond terekeszted ki a világodból, mert a sajátoddal helyettesíted. Úgyhogy az út, amin Isten visz minket, az ilyen módon csodálatos és rémisztő. Mert azt kéri tőled, amit legkevésbé akarsz megadni, hogy megadja neked azt, amit a leginkább meg akarsz kapni. Ez jó volt, ez is jó volt. Ez jobb volt, mint a légyhírőké. Ez egy definíció. Azt kéri tőled, amit a legkevésbé akarsz megadni, azért, hogy megkapd, amit a leginkább szeretnél birtokolni. Másodszorra meg volt. Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy el kell veszítened a kontrollt, hogy élvezhessd a biztonságot a szeretetemben. Mert különben a magad biztonságát, a magad hatalmát és a magad gondoskodását élvezed, amit eddig is úgymond élveztél. És pont ebben élünk átkozottan, hiába valóságban. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Azt a mikrofonnak kemény volt. Ez vagyok én. Én vagyok az, aki a lélek első zsengéjét kapta. Mi is sóhajtozunk és vajudunk. Várva a fiúságra, a testünk megváltására. Úgyhogy ne tagadd, hogy az élet nehéz. Az élet nehéz. Te ne viccelj, egy nyomorult porhüvelyben élsz. Hát olyan kevés elég ahhoz, hogy... Tehát néha gondolok rá, hogy tudod, valakinek van egy nagyon drága autója, hát ha nem nagyon-nagyon gazdag ember, akkor lehet, hogy nem mer vele kimenni az utcára. Mert milyen kevés elég hozzá, hogy... Tehát tudod, azt hiszem egy Lamborghini ilyen 100 millió forint körül van, attól függ. Azt láttam a YouTube-on videót, hogy így ketté volt szakadva. Nem volt nagy baleset, csak valaminek így nekiment, és ketté szakította. Szerintem nem is, tehát nem lett baja senkinek. Az ülés mögül eltűnt az autó, de nem. De a kaszni teljesen egybe volt. Tehát valami szerencsétlenül ütközött, vagy nem tudom. De csak gondolj bele, hogy mit tudom én, valaki elnéz egy jobbkezes utcát, és csak tudod, megnyomja az elejét. Egy sárvédő, egy felni, egy kis futómű, 28 millió forint. Csak mondtam valamit. Tehát, hogy milyen sérülékeny és milyen nagy értékvészel. De hát figyelj, én legalább ennyire sérülékeny vagyok. Tehát jövünk, megyünk. Tehát úgy értem, a félelem bele van írva a zsigereinkbe, mert tisztában vagyunk vele, hogy csak egy életünk van, és az olyan törékeny, hogy mernék gondtalanul jönni-menni. Most nem akarok félelmet ébreszteni, benneteket nem ezért mondom, hanem azért mondom, hogy el kell ismerned, hogy egy olyan állapotban vagyunk, ahol nagyon nehéz abban a szabadságban, szeretettségben és biztonságban érezni magunkat. Ha csak nem lépünk ki ebből a rendszerből. Ha csak a mindenható azt nem mondja, hogy rendben van, bízhatsz bennem, gondoskodom rólad. Mert a mindenhatónak megvan a hatalma akár arra, hogy egy annyira törékeny valamit, mint mondjuk egy szappanbuborékot. Meddig ér egy szappanbuborék? Attilát kell kérdezni, ha ő csinálja, akkor sokáig. 50 másodpercig. A földön állt 2 percig. De tudni kell, hogy Attila, azt hiszem, hogy a szappanbuborék készítés koronázatlan királya és művésze. Azok, amiket én csinálok, azok másodpercekig élnek. Megtehetné a mindenható, hogy egy szappanbuborék örökké létezzen? Ugyanez az anyag, ezt mondja. Mi az? Kol? Mi az? Glicerin. Oké. Tehát azt mondja, hogy a sejtjei, tehát pont a sejtjeink ugyanabból az anyagból vannak, a sejt hártya, vagy nem is tudom, mint amitől a szappanbuborék egybe marad, azt mondja a glicerin Attila. Mindegy, most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogyha Isten megígéri, hogy rendben lesz a szappanbuboréknak, akkor és rendben lesz, akkor megígérheti-e, hogy rendben lesz a Lamborghininek, meg rendben lesz neked is. És kimehetsz vele az utcára. Sőt, most itt ez egy jó egyenes, adhatsz egy kövérgázt is. Sőt, itt most ez egy pálya, gyakorold a driftelést, lehet. De hát ez nagyon veszélyes, nem, ha én mondom. Jó, lehet, hogy majd kipördülsz egy párszor, de azt is megússzuk. Érted? Megváltozik a világképünk, megváltozik a hozzáállásunk mindenhez, ha ez igaz. Na, de ha nem igaz, akkor az életünkkel játszottunk. Ezért nagyon alapvető kérdés, hogy miben hiszel tényleg. Ugye? Dávid megölte Góliátot. Miért? Mert egy hazárdírozó volt? Nem, azért, mert Isten kiképezte őt. Megtanította neki, hogy miben hihet tényleg. Megmutatta neki, hogy parittya, oroszlán fekszik, parittya, medve fekszik, parittya, fekszik Góliát is. Egy szép sorozat volt, Szerintem Dávidnak ez olyan rutin volt, mint nekem ideálni és prédikálni. Nem egy könnyed, nem egy jelentéktelen dolog, óriási tisztesség, nagyon komoly dolog, de olyan sokszor mutatta már meg az Úr, hogy van üzenete, hogy meg se fordul a fejemben, hogy ezen a héten ne lenne. Nem? Vagy nektek meg szokott fordulni? Tehát jön a péntek reggeli eredményes élettalálkozó, Ernő ideál, és azt mondja, hú, csak nehogy megint besüljön. Tudod, nehogy az legyen, hogy nem, nincs üzenet. Meg se fordul a fejetekben, mindig van üzenet, nem? Mindig van. És többnyire van tartalma is. Ugye, az Úr ad nektek valamit. Dávid parittyája. Isten ad neked igazi meggyőződést, ha keresed. Megmutatja, hogy bízhatsz benne. Megmutatja, hogy hogyan akar járatni. És abban járhatsz szabadon. De a módszer az ő, és nem mi. A módszer az nem az, hogy az átok ellenére úgy élünk ebben a világban, mintha nem volna átkozott. És az esendőségünk ellenére úgy élünk, mintha nem volnánk esendők. Egy természet fölötti hatás kell, befolyás. Oké, azt mondja, mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie. Tehát ő tényleg mondja, hogy az üdvösség, a végső megmenekülésünk, a testünk megváltása, a célba érés, az egy ígéret a jövőre, ami még nincs itt, de biztos lehetsz benne, hogy eljön. De most még nem látod, mert ha látnád, akkor nem remény lenne, hanem nyilvánvaló valóság. Miért kellene remélni? Tehát azt mondja, miért mondja ezt? Mert azt mondja, hogy ahhoz, hogy amit én most mondok neked, működjön neked, ahhoz hajlandónak kell lenned módszert váltani. És a módszer egyik része a hit, a másik része a remény, és a harmadik része a szeretet. 1 Korintus 13-ban. Hit, remény és szeretet. Ezek azok az a csataterek, amin keresztül engem, mint működő, úgymond módszert az életre meg tudsz ragadni. Igen, Ernő, vannak nyomorult heteink. Rendben van, ezt mondja. Sóhajtozunk, és várunk a testünk megváltására. Igen, ez nem az az állapot, amire teremtve lettünk. De ebben az állapotban is van ugyanaz a valóság, ami az örökké valóságban van, és ez Isten. Ott színről színre fogod látni Istent, itt hit, remény és szeretet köt vele össze. Hit, remény és szeretet. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. És ez a módszerünk, hogy tudom, hogy lesz, de még nincs. És várom. És az álhatatosnak, és ezzel szeretném befejezni, az a jelentősége, hogy nem lehetünk érzelmi hívők. Nem lehetünk olyanok, akiket... Nagyon örültem. Nagyon. Kicsit hosszúra csúszott, úgyhogy ha mennetek kell, menjetek, és remélem látjuk még egymást. Nem lehetünk olyanok, akiket az érzelmek, a körülmények, a szele ide és tova hajt. Állandóan újra meg újra. Nem azt mondom, hogy nem csaphat meg egy kihívás, megcsaphat. De miközben legörbült a szám, lógatom a kezemet, és el vagyok esve, aközben ott legbelül van egy meggyőződés. És ehhez ragaszkodom, és ebben élek. Álhatatosság. Úgy értem, nem azért igaz valami, mert igaznak érzem, hanem azért, mert az. És a meggyőződéseim, apologetika, Biblia, kategorikus tan, az ige, ahogyan hagytam, hogy áthasson, még most is tudom, miközben lógatom az orromat, és miközben, tudod, életem legrosszabb két hetét élem. Tudom, hogy is mondtad, Ernő, Isten szeret. Nem érzem, nem látom, nem tapasztalom, de tudom. És ennyi. És ez elég. És az érzelmeim majd jönnek.
És tanácsolom a lelkemet, hogy mit lógatod az orrod, marha! Jó, akkor lógasd! De tudom, hogy Isten szeret. És aztán majd meggyógyulunk valahogy. És ha nem gyógyulunk meg, ha egész életemben rajtam lesz ez a nyomás, akkor mi van? Akkor kiugrok az ablakon? Vagy akkor megtagadom az igazságot? Vagy akkor mi lesz? Akkor egész életemben hordozni fogom. Nincsen meg Istennek a hatalma arra, hogy az egyiket díszessé, a másikat közönségessé formálja. Miért kell mindenkinek csiricsári hiperéletet élnie? Nem? Reklámfilm életet. És gondolod, hogy ő nem sírja tele a párnáját? Ő egy másik valóságban él? Nem, ugyanazok a kihívásai mindannyiunknak. De az egyik ilyen formában, a másik olyan formában éli meg. A gyökere az egésznek. Isten az enyém, én az örököse vagyok, ő szeret engem. Hit, remény és szeretet. Enyém a ma és az eljövendő mindannyiunknak egyforma. És ez a lényeg. És ennek az árnyékában az összes többi részlet csak részlet. Figyeljetek, én voltam, volt olyan időszak az életemben, ahol sikeresnek tartottam magam, és olyan jól mentek a dolgok, hogy azt gondoltam, hogy bármit elérhetek, amit csak akarok. És tényleg sikerültek a dolgok. És az volt a módszerem az életre, hogy elérem, amit akarok, és boldog leszek. De én nem akartam azokat a dolgokat, hanem boldog akartam lenni. Ezt értitek? Nyugalmat szerettem volna, békességet, szeretetet, de az volt a módszerem, hogyha ezt megcsinálom az életemben, ha ezt létrehozom, ha azt elérem, akkor békességem lesz, boldog leszek, és az élet működni fog. Ezt érted? És én kontrolláltam, én uralkodtam, én csináltam, őriztem az életemet, hogy létrehozzam a boldogságomat. Aztán jött Isten, és mint Sault a damaszkuszi úton lelökte a lováról, elvesztette a látását, elvesztette a kontrollt, és ezzel elvesztett mindent. Az álmait, a boldogságát, a biztonságát, a szeretetet, mindent elvesztett. Rossz válasz. Nem igaz. Akkor nyerte meg. A kérdésem tehát ez. Mi van, ha Isten azt mondja, hogy te el akartad érni ezt, hogy boldog lehess, és én azt mondom, hogy nem fogod elérni, de boldog leszel. Jó üzlet. Hajlandó vagy elveszíteni a kontrollt, és megengedni Istennek, hogy egy olyan életbe vezessen, amely tényleg neked való, és ne abba, amit te találtál ki, hogy létrehozd azt, amire annyira szükséged van, de létrehozhatatlan, csak Istentől kapható meg. Ezt értitek? A jó és rossz tudása fogott minket, és kivett a tervből, és elvitt máshova, mert mi jobban tudtuk, másképp gondoltuk, hogy hogy kell beteljesíteni az emberi életet. És Isten azt mondja, hogy ott sose fog beteljesedni. Engedd meg, hogy visszavezesselek oda, ahova való vagy. De ehhez el kell veszítened a kontrollt, és nem igaz, hogy a kontroll elvesztésével, az álmaid meghiúsulásával elveszíted az életedet, a boldogságot, a szeretetet, a biztonságot. Pont megtalálod. Pont megtalálod. Mert Isten, aki szeret téged, abba vezet bele, ami neked való. És az elmúlt évben azt gondolom, hát talán nem az elmúlt év, volt egy pár év, amely versenyre kelt a megtérésem előtti életem legsötétebb 3 évével. Most talán volt még 3 év, de talán több is, amely azért úgy versenyzett vele. És ennek az időszaknak valahol a közepén Isten tanított egy olyat, amit muszáj volt megértenem, nem azért, mert olyan szelíd volnék és olyan könnyen tanítható, hanem mert addig csavarta a kezemet, ahol már tudod, ha még egy kicsit csavar rajta eltörik, mert ott megértettem. Ahol megálltam, és azt mondtam, hogy fiúk, soha nem volt még ilyen örömöm, soha nem voltam még ekkora biztonságban, soha nem volt az élet még olyan szép, mint amilyen most. Plusz semmi. nem kell változni a semminek, nem kell megtörténni a semminek, nem kell adnod semmit, nem kell elvenned semmit. Minden tökéletes, így ahogy van most. Erre várják gombot. Kontroll. Hadd legyen Istennél. Nálunk meg a hála, az öröm, a hit, a remény és a szeretet. Igaz? Mennyei atyánk, kérlek téged, hogy hadd adjuk föl az élet imitálását, és hadd éljünk helyette. Olyan fárasztó létrehozni azt, ami létrehozhatatlan, ahelyett, hogy élnénk abban, amit már létrehoztál. Vezess ki minket, Urunk, kérünk a világosra, a sötétből. Ölej meg, légy a várunk, a kősziklánk, a szabadítónk, ha kell, erős Istenünk, akivel a falon is átugrunk, a rablónak is nekirontunk, aki üldözi az ellenségeit, és földre tiporja őket, aki te igazi győzelemre vezetsz, és aki mindeközben emlékszik rá, tudja, hogy mindez te vagy, a te dicsőséged bennünk. Hadd értsük meg, hogy közel valókká lettünk, belül lévőkké, fiakká és lányokká, örökösökké. És hogy ebben éljünk, Jézus, ez az imánk. És hogyha esetleg még sose fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, ez az első lépés, kérlek, tedd meg most, csak egyszerűen mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a messiást, mint a megváltót, aki helyettem halt meg, és akiben, ha hiszek, örök életem van, hiszek benned, adj örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. A római levelet nem lehet gyorsan olvasni, bármennyire is szeretnéd. És nem is érdemes. Igen, van esetleg kérdés, vagy hozzászólás?